Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Június végén kezdődik a Magyar Tavak Fesztiválja. A kultúrát, a sportot és a természet szépségeit ötvöző nyári fesztivál mimár negyedik alkalommal szervez mindhárom nagy magyarországi tóhoz programokat. Az első hétvégét június 28-án és 29-én a Velencei tónál rendezik meg. 28-án pénteken gálakoncertet rendeznek a Csayági Laura szabadtéri színpadon, az Ének értelme címmel. Az idei fesztivál gálakoncertjei Miklósa Erika, mesterképző énekiskolája, a Quintessencia hallgatói mutatkoznak be. A világhírű opera énekesnő közreműködésével 10 énekművész mutatja meg tehetségét, egyúttal bepillantást nyerhet a közönség az énekképzés, az előadói mesterség elsajátításának kulisszáiba. A zenei vezető Szűcs Apor, az előadás rendezője pedig Novák Péter. A második napon, 29-én szombaton a kerékpározásé lesz a főszerep. A résztvevők a velencei tavat tekerik körbe, majd az egyes megállókon a tó térségéhez szorosan kötődő neves előadók várják őket produkcióikkal. Az országos fesztivál július végén a Tiszatónál, majd augusztus végén a Balatonnál folytatódik.
Esemény.
Különleges kiadvánnyal ünneplik a 10 éves Kreatív Európa programot. Június 25-én az Európa Pontban tartják, a Kreatív Európa Iroda Kultúra ágának munkatársai a 20 éve az Európai Unióban, 10 éve a Kreatív Európa programban című eseményt, amelynek keretében bemutatkoznak a programban nyertes pályázók. Bemutatják a Kreatív Európa történetek 2024-től 23-ig című kiadványt is, amelyben 42 nyertes projektről olvashatnak az érdeklődők. Az iroda munkatársai várnak mindenkit, aki szeretne a Kreatív Európa programmal közelebbi kapcsolatba kerülni, pályázatot tervez benyújtani, vagy csak inspirációt szeretne meríteni.
Könyv.
Megjelent a betiltott könyvek. Minden korszaknak megvannak a botrányos, hírhedt, forradalmi vagy épp provokatív könyvei, melyeket a cenzúra félreállít egy időre, félve az olvasók reakciójától és az adott olvasmány hatásától. A HVG könyvek frissen megjelent betiltott könyvek című gyűjteménye végigvezet az irodalom történet legizgalmasabb, legmegosztóbb művein. Támadás a szexuális normák ellen, felhívás erőszakra, az egyház és a vallás kifigurázása. Csak néhány indok, miért gondolták úgy egyes kormányok és cenzorok a történelem folyamán, hogy egy irodalmi műnek tilos a szélesebb olvasóközönséghez eljutnia. 1559-ben a katolikus egyház összeállított egy listát a tiltott könyvek jegyzéke címmel, több száz évvel később pedig a nácik hatalomra jutásával 1933. május 10-én több mint 25 ezer kötetnyi németellenes könyvet égettek el, előrevetítve az állami cenzúra és a kultúra fölötti ellenőrzés korszakát. Kiemelten fontos dátumok között és már évszázadokkal korábban is meg annyi csodálatos remek mű vagy épp nagy visszhangzott kiváltó, megosztó olvasmány vált időszakosan tiltottá, Huxley Szép új világa, A fajok eredete, Bovariné, az ötös számú Vágóhíd, és még számtalan példát sorolhatnánk fel. A gazdagon illusztrált betiltott könyvek című gyűjtemény az írásbeliség kezdetétől napjainkig tekinti át az irodalmi cenzúra történetét, külön oldalakat szentelve a betiltott magyar irodalomnak is.
Kiállítás.
A Dress Code Art Deco című kiállítás az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében őrzött ruhák és viselet kiegészítők segítségével a két világháború közötti női divatot kívánja bemutatni. A kiállításon nem csak különleges estéjéket és hétköznapi viseleteket láthatunk, hanem megismerkedhetünk a korszak smink és frizura divatjával, valamint az is kiderül, hogy az első világháborús anyaghiány, majd az 1929-es gazdasági világválság miatt milyen anyagok és kiegészítők kerültek a női ruhatárakba. Fény derül arra is, hogy ki volt az a bárónő, aki irányította a pesti társasági élet divatját, sőt divatcikkeket és illemkönyveket is írt. A francia art décoratif rövidítésből eredő art déco kifejezést az 1925-ben Párizsban megrendezett nemzetközi iparművészeti kiállítás óta használják az irányzat megnevezésére. Jelentős hatást gyakorolt minden művészeti ágra, jellegzetes stílusjegyei visszaköszönnek többek között a filmművészetben, az építészetben, az alkalmazott grafikában, az autógyártásban, az iparművészetben és a divatban is.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Országos várjátékok toplista. Időutazás Tiszán innen, Dunántúl. Szerencsére egyre több várban élénkül fel az élet, és megőrizve a régmúlt méltóságát, mi magunk is megtapasztalhatjuk, hogy milyen izgalmasan harcoltak a kóborlovagok, vagy azt, hogy hollókőre menni nem csak húsvétkor érdemes. Sümegi vár. A Zala vármegyei várkomplexum jelentős turisztikai vonzerővel bír a térségben, a középkori hangulatot közvetítő történelmi élményparkban autentikus környezetben tekinthetjük meg a korhű lovas játékokat. A műsorok főbb elemei a lovagi tornákat idézik, így az ügyességi fegyverbemutató, többek között íjászat, dárdahajítás, a lovas és gyalogos bajvívás egyaránt része az előadásoknak. Az izgalmak mellett a korabeli kosztümök és zenei aláfestés, valamint a profi lovasok biztosítják a minőségi szórakozást. Ráadásul úgy, hogy közben meg annyi információt vihetünk tovább magunkkal a várjátékokkal kapcsolatban. Hollókői vár. A mesés várjátékok programsorozat. A füstötokádó sárkánnyal bárki harcra kelhet. A reggel seregszemlével indul, majd következik a vitézi próba, a hadgyakorlat és a lakoma. A nap leginkább lebilincselő része a sárkány támadása délután történik, ahol a királylányok, hercegek és vitézek egy rendkívüli tündérmesében érezhetik magukat. A Hollókői vár többféle tematikus várjátékot tartogat. Augusztus 20-án hasonlóan az ostromé a főszerep, míg szeptemberben a gasztrovár program keretében ismerhetjük meg a korszak sajátos kulináris világát. A Boldogkővárai udvarban is tavasztól őszig minden hétvégén feltámad a lovagi korszak varázsa. Boldogkővára nem csak azért különleges, mert itt található Közép-Európa legnagyobb ólomkatona kiállítása, hanem mert a várban mindenki megtalálhatja a saját szenvedélyének megfelelő kikapcsolódást. Miután az udvarhölgyek elmesélik a hét tündér legendáját, betekintést nyerhetünk IV. Béla korától Károly Róbert időszakán át a lovakkor végéig. Ha a történetek helyett inkább a lovagi életre vagyunk kíváncsiak, a fegyvertapogatón első kézből ismerhetjük meg a kor harci eszközeit. Ha még ennél is autentikusabb élményre vágyunk, akkor a kóborlovagok humorral tűzdelt párbaját is megtekinthetjük.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A kamaszkort a hálátlanság korának nevezik a franciák, Banquo Erdősi Viktória regénye innen kapta a címét. A kötet a kamaszkorról szól, a lehető leghitelesebb forrást használva hozzá, egy kamaszlány összezavarodott, zilált lelkét. Elkezdtem magamat utálni azért, hogy nem kellettem egy fiúnak sem. Nagyon egyszerűen le is vezettem magamban, hogy aki nem szép, az nem kell és kész. Olvasuk a lány gondolatait a regényben, de neki nem csak a 16 évesek problémáival kell megküzdenie. Mutatok egy másik részletet is. Ha apám nem jön 12-re, akkor mindenki tudja, hogy nagy a baj. A szokásosnál is többet ivott, elfelejtette az időt, talán a leves sem hozta el nagyanyámtól, elvesztette a kulcsait vagy a pénztárcáját, de az az információ sajnos sosem merül el a kékfrankos mocsarában, hogy hol lakik. Fél egyre most is beesik, szó szerint. A táskájában áll a húsleves, anyám hang nélkül menti a menthetőt. Apám átpingpongozza a testét az előszobán, a legrosszabb rész jön, le kell vele ülni a konyhaasztalhoz.
Igazából már megvolt a szöveg teljesen, amikor szembesültem azzal, hogy az, amit én szó szerint, az emlékeim szerint meg tudtam jeleníteni, az igazából pszichológiailag teljesen leírható esettanulmány akár, és hogy aztán később egy könyvbemutatón mondta egy pszichológus hölgy, hogy gyakorlatilag tankönyvi az, hogy ez a három lány, ugye a három testvér milyen szerepet kénytelen felvállalni ebben a családban, és akkor milyen dinamikák működnek közöttük, illetve az anya hogyan helyezkedik el, és mennyire nem tud lépni, nem képes változtatni, stb. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek akkor is, hogyha teljesen más alapszituációból indulunk, ahol alkohol vagy függő beteg van egy családban, ott nagyon hasonlóan zajlanak le ezek a dolgok, illetve a sérülésekből fakadó lenyomatok később nagyon-nagyon egyformák lesznek. Úgyhogy mindenképpen úgy gondoltam, hogy csak akkor van értelme ezt a könyvet megírni, hogyha meg tudok mutatni valami olyat, amiről nem sokszor, vagy nem így ebben a formában beszélünk, és hogy megtámogatja majd az egészet az, hogy ez saját tapasztalatomból születik, illetve még egy nagyon fontos dolog, ugye a kamaszkor, ami magában sem egy egyszerű időszak. Ezt is szerettem volna nagyon plasztikusan bemutatni azért, hogy akár a mostani szülők a tinédzser gyermekükhöz tudjanak úgy viszonyulni, hogy kicsit jobban belelátnak a fejébe, és talán jobban megértik, hogy milyen szorongások, milyen félelmek hozzák ki esetleg azt az ambivalens viselkedést, amit ők nem értenek, és nem tudnak hova tenni. És azt is, hogyha esetleg súlyosabb helyzet van, ahol már tényleg addig megy a szorongás, hogy a tinédzser önmagát bántja, akkor annak a jeleit, hogy hogyan vehetjük észre. Nyilván ez egy szép irodalmi könyv, tehát itt nem az van, hogy én tanácsot adok, de azt gondolom, hogy az irodalom az egy nagyon jó eszköz arra, hogyha jól be tudom mutatni ezeket a helyzeteket, és azt, hogy milyen gondolatok járnak egy ilyen korú lány fejében, akkor talán könnyebb kívülállóként is megérteni, hogy mi történik egy-egy ilyen helyzetben.
Mesélsz arról, hogy milyennek az otthoni körülményei az Esztinek, ugye hétvégenként jár haza, és nyilván gondolkodik azon, hogy amikor ő nincs otthon, akkor mi történik a szülei között, meg mi van a testvéreivel. Szóval ez az állandóan ugrásra kész állapot, ez milyen, amit megélünk vele ebben a könyvben?
Igen, igazából ennek a jelensége, ami itt történik, és amit a testvére is, ő is csinál, ez a monitorozás. Őnek minden pillanatban tudnia kell, hogy a szülők hogy állnak egymáshoz, hogy az anya szomorú vagy jókedvű, hogy apa ivott vagy nem ivott, és ha ivott, akkor a kötözködős apa lesz itt, vagy az, amelyik lefekszik aludni. Tehát, hogy ez egy folyamatos készültség, és ő ráadásul ugye a hárman vannak testvérek, és nagyon szépen nekem csak utólag derült ki, de bemutattam azt, hogy milyen szerepet vesznek magukra ezek a gyerekek, akik így nőnek fel. Ezeknek elnevezése is van, például az Eszti a bohócot veszi magára. A bohócnak a szerepe az, és a feladata, hogy a legfeszültebb helyzetekben feloldja ezeket a nagyon kínos, vagy kellemetlen, vagy akár fájó pillanatokat, és hogy az anyát figyeli folyamatosan, hogy szomorú-e például, akkor neki valamit tenni kell. Akkor ugye van ilyen jelenet, hogy felkéri táncolni, vagy csak hülyéskedik vele, vagy leírom a könyvben, hogy hazaér a gimnáziumból, akkor csak a jó dolgokat meséli el, ami a héten történt vele, utánozza az osztálytársak hangját, hogy megnevettesse az édesanyját, stb. Tehát ő a bohóc. Ő róla kívülről az látszik otthon, természetesen, hogy minden rendben van. Hogy minden szuper, ő ugye nem akar plusz terhet rakni az anyjára azzal, hogy mondjuk elmeséli, hogy nem tudott beilleszkedni, vagy rosszul érzi magát, vagy netán egészen sötét gondolatok gyötrik, mert anyának így is nagyon rossz, tehát nem lehet ilyet rátenni. Ez meg ugye sajnos az, hogy parenti mind a három gyerek, tehát nagyon korán nőnek fel úgy, hogy nagyobb felelősséget tesznek magukra, mint amit egy gyerek elbír, és kénytelenek sokszor okosabban viselkedni, mint a felnőttek körülöttük, mert hát ezt látják, hogy anya mondjuk össze van zuhanva, és nem tud kiállni magáért, apa pedig nem beszámítható, vagy nincs jelen, vagy pedig ugye tombol, vagy egyáltalán nem tiszta ugye a tudata, és ezekben a helyzetekben nekik kell felnőttként viselkedni.
Hogyan befolyásolja mindez Eszti párkapcsolatait, illetve a vágyait, vagy ahogyan megtalálja azokat a fiúkat, férfiakat, akik számára fontosak lehetnek? Van itt egy helyes lista, hogy Harrison Ford és néhány más színész, hogy ezekből kellene összegyúrnia egy igazi apát, mert hogy ez milyen jó lenne. De valójában ezek sármos férfiak, tehát ez előrevetíti azt, hogy neki végül is az ideális férfi is egy apakép egyben.
Így van, az az egyik, ugye, hogy tényleg annyira összekeveredik benne a szerelem és az apa utáni vágy, hogy nem is akarja. Ugye ez néha így fellobban benne, hogy majd azt mondják, hogy apa komplexuson van, de ezt így mindig elnyomja. És ő maga sem tudja, hogy az első ilyen nagyon fontos személy, amikor belép az életébe ez a karmester, aki ugye tényleg apja korabeli, nem tudja, hogy mit akar tőle. Csak a közelében szeretne lenni.
Hát hiszen 16 éves azért ő.
Így van.
A férfi
így
pedig
van.
50
körüli. Így van, így van. És ez a férfi, ahogy aztán később nekem, ezt már pszichológusok mondták, hogy itt nagyon fontos az, hogy igen, mondjuk egy apa helyettesítőt keres, ugyanakkor választ olyat, aki szintén elérhetetlen, mint az apja. Tehát, hogy egy karmestert választani, kinézni egy színpadról, semmit nem tudni róla, és azt mondani, hogy én nekem meg kell őt ismernem.
Az egy... egy külföldi karmester.
És ráadásul külföldi, ahol még a közös nyelv is probléma lehet, ő sziklaszilárdan megy előre, és ahogy a többi helyzetben olyan megadó vagy feladó, és azt mondja, hogy én inkább akkor ez sem, vagy az sem, vagy erre sem vagyok képes, itt ez szóba sem jön. Itt már ugye előre álmodozik, hogy mik történhetnek majd köztük, ami még mindig nem tisztázott, hogy akkor ez egy szerelmi vágy, vagy inkább csak egy kapcsolódási vágy. Ez az egyik, ugye, és a másik szerelem, ott pedig ugye az van, hogy valahol úgy gondolja, hogy mégiscsak be kéne így tagozódni ebbe a gimnázium, vagy ebbe a korosztálynak a világába, és nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogyha neki is van barátja, ha így jobban részt vesz a társasági életben, akkor ez sikerülni fog. De itt meg az a baj, hogy nem érzi azt a lobogást. Ugye a karmester irányában van egy ilyen őrület benne, amit akár ő gondolhat szerelemnek is. De aztán itt van ez a fiú, akivel úgy gondolja, hogy hogyan kellene együtt lenni, hogy hogyan kellene kézen fogva menni, vagy hogyan kellene beszélgetni, vagy hogy néz ki egy csókolózás, tehát ugye nagyon az alapokból indul, ugye hiába 16 éves, ugye egyrészt a 90-es években vagyunk, ahol még azért nem történtek meg feltétlenül olyan hamar a dolgok, másrészt meg a személyisége miatt is ő egy visszahúzódó vagy csendesebb egyén, aki ő maga azt gondolja eleve, hogy ő nem is kell egy fiúnak se. És itt meg ez lesz a baj, hogy ezt egyre jobban bezár.
Bankó Erdősi Viktóriával beszélgettünk a Hálátlan című regényről, amely a Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.